Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A világban bekövetkezett nagy változásokat hozó helyzetben lépett Péter trónjára 1922-ben 11. Pius néven, azaz Achille Ratti, aki korábban évtizedeken keresztül egyház történészként, könyvtárosként távol élt a politika és a közélet világától, de pápaként az első perctől elkötelezte magát a 13. Leó által a társadalom, a politika és a gazdaság dolgai felé nyitott és a világért felelős egyházról megfogalmazottak mellett. Ennek a felelős közéleti gondolkodásnak ékes bizonyítéka, hogy 11. Pius világosan felismerte a sajtó, a film, a média világának fontosságát, gyakran nyilatkozott újságírók előtt, támogatta katolikus lapok indítását. Neki köszönhető, hogy 1931-ben megkezdte sugárzását a Vatikáni Rádió, amelynek mikrofonja elé ő maga is szívesen ült, az éter hullámait is az alkalmas eszköznek ítélve a világnak szóló keresztény üzenet megfogalmazására. Az új pápa kezdettől nagy érdeklődéssel fordult a nemzetközi politika világa felé. Fő törekvése az volt, hogy a katolikus egyház számára megfelelőbb mozgásteret és kellő közéleti szabadságot biztosítson úgy a nemzetközi jog és diplomácia, mint az egyes nemzetállamok jogrendszereinek kerete között. Így kerülhetett sor az egykori pápai államot 1870-ben bekebelező olasz királysággal való megbékélésre, amelyet végül az 1929-es lateráni szerződés biztosított. E szerződés értelmében jött létre, és nyert nemzetközi jogi elismerést a Vatikán állam, a pápa tudomásul vette az egységes Olaszország létének legitimitását, és a szerződő felek által adott garanciák és vállalt kötelezettségek hosszú távon biztosították a katolikus egyház és annak vezetése, a pápa és a római kúria működésének szabadságát. Ezzel a Róma nemzetközi tekintélyét és elismertségét nagyban növelő lépéssel a katolikus egyház jövőbeli, a gazdaság, a politika, a társadalmi fejlődés kérdéseit érintő állásfoglalásai is nagyobb súlyt kaptak. A katolikus társadalmi tanítás tárgyában tett megnyilatkozások ettől kezdve nem csupán a katolikus egyház szellemi lelki vezetésének véleményeként, tanácsaként és ajánlásaként, hanem egy szuverén állami közjogi intézmény, egy nemzetközi közszereplő hite által vezérelt állásfoglalásaiként kerülhettek a világot irányító kormányok és más döntéshozók elé. 11. Pius másik jelentős, a jog és a politika világát érintő törekvése a katolikus egyház és az egyes nemzetállamok kapcsolatának rendezése a helyi egyházak helyzetének és működési szabadságának biztosítása volt. Ezt azok a Vatikán és az érintett államok, kormányok között kötött konkordátumok biztosították, amelyek az 1930-as években másfél tucat ilyennek az aláírására került sor, szabályok és törvényi garanciák meghatározásával alakították a katolikus közösségek életét egy-egy állam keretei között, és biztosították hit és közéleti szerepvállalásának lehetőségét. A katolikusok közéleti szereplésének szorgalmazásai szívügye volt a pápának. Az általa még trónra lépésének évében 22-ben útjára indított, és rövidesen a nemzetközi hálózattá terebélyesedő akció katolika mozgalomnak éppen az volt a célja és a rendeltetése, hogy a katolikus pártok, szakszervezetek, civil mozgalmak mellett a laikus katolikus hívek számára a társadalmi nyilvánosság világában való megjelenéshez alkalmas kereteket, megfelelő fórumokat teremtsen. A gazdaság, a társadalom, a politika világának helyzete azonban, amellyel az új pápának általánosságban is szembe kellett néznie, a 20-as évekre alapvetően megváltozott a Rerum Novarum korához képest. Míg Leo idejében a tőke, a piac szinte korlátlan uralma, a munkások csaknem teljes jogfosztottsága, a gazdasági folyamatokat szabályozni hivatott állami beavatkozás közel teljes hiánya tűnt a társadalmi bajok és igazságtalanságok főokának, a 20-as évekre a korábbi időszak gátlástalan vad kapitalizmusa szabályozottabb merebbe kényszerült. Mindez nem csillapította a tőke és munka világa közötti szembenállást és konfliktusokat, hiszen időközben a szocialista mozgalmak kezdeti munkás érdekvédelme komoly politikai és ideológiai erővé hatalmi tényezővé nőtte ki magát. Az oroszországi bolsevik fordulaton túl szociáldemokrata, sőt kommunista pártok parlamenti tényezővé, időnként kormányzati szereplővé léptek elő számos európai országban. A tőke és a munka világa közötti 13. Leo által még remélt és az egyház eszközeivel is támogatni kívánt kiengesztelődés és megbékélés helyét pedig a szociális szereplők közötti frontok megmerevedése váltotta fel. És ezen a helyzeten az sem változtatott igazán, hogy némileg növekedett az egyes államoknak a gazdasági és társadalmi életet szabályozni hivatott szerepvállalása. A 1920-as évek elején még tűnhetett úgy, hogy az új gazdasági világrend és az első világháborút lezáró békediktátumokban összetákolt népszövetségi politikai rendszer működőképes, sőt érdemes és méltó arra, hogy a katolikus közélet és politika szereplőinek, sőt akár magának az egyháznak a jóindulatú támogatását elnyerhesse. 29-ben azonban drámai változás következett be. A New York-i tőzsde összeomlását követően a liberális piac törvényei szerint működő világméretű gazdasági pénzügyi rendszer drámai gyorsasággal összeroskadt. Rövid idő alatt egész iparágak álltak le Amerikában és Európában. Bankok, gyárak tízezrei mentek csődbe, munkások kerültek millió számra az utcára, és államok sorának költségvetése jutott válságba. 29 és 33 között drámai gyorsasággal vált ismét tömegessé a szegénység, a nyomor, ennek nyomán pedig új indulatok, feszültségek támadtak. A válság egyik közvetlen következménye a liberális gazdaságpolitika iránti bizalom megingása volt, amit a demokratikus parlamentáris politikai szisztéma krízise követett. A krízist kezelni igyekvő gazdaságpolitikai és politikai feltételek szolidabb, az állam gazdaság irányító és ellenőrző szerepét a munka és a tőke világa közötti szociális feszültségeket kiegyenlítő küldetését szorgalmazó kísérletek, olyanok, mint Franklin Delano Roosevelt és munkatársai által meghirdetett New Deal az Egyesült Államokban, sok vonatkozásban a közhatalomnak a Rerum Novarum által követelt felelős beavatkozását látszottak megvalósítani a gazdasági és szociális folyamatokba. A 20-as évek végétől azonban olyan politikai mozgalmak is megjelentek, sőt lettek rövidesen a politikai hatalom birtokosává, mint az olasz fasizmus vagy a német nemzeti szocializmus. ezek az erős, szociális demagógiával fellépő rezsimek a gazdaság és szociálpolitikában olyan diktatórikus uralmi modellt, ideológia és gazdaság irányítási etatizmust, államközpontúságot képviseltek, amely nem pusztán az osztályharcos szociáldemokrácia elgondolásaival vagy a klasszikus liberalizmus elveivel, de a katolikus társadalom elméleti hagyományoknak az organikus érdekegyeztetésen és társadalmi békén alapuló felfogásával is szöges ellentétben álltak. Az új keletű európai diktatúrák államközpontú vezérelvű uralmi rendszerei ellen, amelyek tőke és munka konfliktusát nem igazságos és méltányos kompromisszumok, hanem bürokratikus parancsuralmi rendelkezések révén igyekeztek megoldani, vagy legalábbis szőnyeg alá sepelni, megsemmisítve a társadalom jó működését biztosító közösségeket és autonómiákat, az egyháznak ismét szót kellett emelnie. Ez a felismerés vezette 11. Pius pápát akkor, amikor 1931-ben non abbiamo bisogno, nincs szükségünk rá kezdetű körlevelében elmarasztalta Mussolini rendszerét, amely az érdekvédelem, a vallási és kulturális élet, vagy az ifjúsági munka világában működő autonóm, civil és egyházi jellegű szervezetek felszámolásával, a társadalmi érdekegyeztetés teljes állami ellenőrzés alárendelésével adminisztratív úton igyekezett elfolytani a társadalmi konfliktusokat. Némileg hasonló okok vezették a Szent Atyát, amikor 1937-ben a német püspökök sürgetésére kiadta a német nemzeti szocializmust bíráló, mit Brennender Sorge égető aggodalommal kezdetű körlevelét, amely a hitleri totális állam kiépítésére mondott a keresztény hagyomány szellemében nemet. Ebben a dokumentumban kiállt a német katolikus egyház mellett, amelyet az egyházi élet minden területén egyre erőszakosabb támadások értek a nemzeti szocialisták részéről. Kiemelte és nehezményezte a vallásos oktatást ért sérelmeket, a papi hivatás és általában a hitélet gyakorlásának akadályozását, a hagyományos erkölcsi értékek erőszakos tagadását. Növekvő aggodalmát fejezte ki a német ifjúság antiszemita, militarista nevelésével kapcsolatban. Egyértelművé tette, hogy az egyház tanításával élesen szemben áll az emberek közötti bárminemű, így különösen a faji alapú megkülönböztetés. Ennek a megnyilatkozásnak folytatása is lett volna, hiszen 38-tól a hitleri falelméletet, rasszizmust és új pogányságot, valamint a keresztény hit lelkét, szellemét, múltját meggyalázó ordas eszméket elítélő körlevél előkészítésén dolgozott, halála miatt azonban ez már nem készülhetett el. A világgazdasági válság a baloldali radikalizmus előretörésének és a társadalmi békétlenségnek is kedvezett, amit 11. Pius pápa ugyancsak nagy aggodalommal szemlélt. A mexikói forradalom, a kommunisták által irányított spanyol köztársasági kormány hatalomra kerülése és az azt követő véres polgárháború, vagy a francia baloldal kommunista befolyás alatt álló, de a francia katolikusokat is megkísértő népfront mozgalma is arra figyelmeztetett, hogy a Rerum Novarum korához képest új idők járnak, amelyekről a katolikus egyház véleményét ismét sürgetően szükséges megfogalmazni. A világtól elzárt Szovjetunióból kevés megbízható hír érkezett ugyan, de milliókat elragadó éhínségről, erőszakos iparosításról, szegénységről, nyomorról, terrorról, brutális egyházüldözésről, az ateizmus államvallását ételéről lehetett hallani, ami azt bizonyította, hogy a bolsevizmus, mint megvalósult utópia sem képes a társadalom gazdasági és szociális bajait orvosolni. Ez késztette a Szentatyát arra, hogy 1937-ben kiadott Divini Redemptoris, az isteni megváltó kezdetű körlevelében a kommunizmust, mint a belejéig rossz, Isten és ember ellen való eszmét, a társadalmi fejlődés tévútját ítéljel. Ez a sztálini nagy tisztogatások idején kiadott körlevél hamis megváltásnak, fenyegető rémnek nevezte a kommunista ideológiát, lényegét az emberi szabadság eltiprásaként és a személy méltósága elleni támadásként, az ember Isten elleni lázadásának botrányaként és tragédiájaként, a hit, az egyház és a vallás megsemmisítésének kísérleteként értékelte. Figyelmeztetett arra, hogy a kommunizmus veszedelme nem merül ki a véres erőszakban, az elnyomásban, az emberek közötti egyenlőtlenségnek, a szegénység általánossá tétele felé vezető értelmezésében. A kommunizmus, az erkölcs, a hagyomány és a természetes emberi kapcsolatok lerombolásával az ember lelkét is rabul akarja ejteni. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.